Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Róka Máj, én Bors Rihárd vagyok, és mai vendégem Tőttös Lehel főhadnagy, aki 2022 nyarán már járt nálunk. Akkor a vadászpuskák, lőszerek és kaliberek kapcsán beszélgettünk vele, mivel ő nem csak vadász, hanem katona szemmel is mesélt nekünk a szóban forgó dolgokról. Ezúttal két nagyobb témát fogunk most felölelni, ez egyik a fegyvertisztítás lesz, a másik pedig a, eddig nem nagyon beszélgettünk róla, a vízhatlanság, vízállóság, ugye ami nagyon fontos a vadászatban. Üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy újra velünk.
Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Nos, amit először is gyorsan tisztázzunk, hogy ugye ezek a kis kiajánlóink a Róka Májhoz, ezek fényképpel készülnek, viszont rólad nem lesz fényképünk. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért.
Igen, ez sokszor nehéz megemészteni civileknek, mivel hogy olyan alakulatnál dolgozom, ezért a parancs, a katonák mindig mindent nem magunktól csinálunk, hanem parancsot kapunk rá, vagy engedélyezik. A parancsnokom engedélyezte, hogy megosszam az élményeimet, viszont arc nélkül ez egy ilyen játék, viszont majd lesznek képek felszerelésekről, reméljük, és az is érdekes lesz.
Rend a lelke mindennek, Tőttös Lehel főhadnagyról nincs fotó. Na de! Fegyvertisztítás, karbantartás, vadászati vonalon fogunk mozogni, de szerintem néha átlengünk azért majd a honvédség berkeibe is. Mi van akkor, tehát én amikor katona voltam, kaptunk egy AK-47-est, és ott azt mondták az öreg katonák, hogy se olaj, semmi, forró víz, hadd szóljon.
Na most meg fogom majd cáfolni.
Oké, akkor működött. Akkor tökéletesen működött, nem kellett. Persze picit beolajoztuk, hogy az őrmester lássa, hogy. De mi van akkor, ha például mondjuk így teszünk egy vadászfegyverrel? Tehát miért kell nekünk folyton olajozni a fegyvert?
Most így a hallgatók, mert megbeszéltük ezt már a Rihárda, hogy ez egy virtuális darásfészekben nyúlunk most éppen, de ezt vállaljuk, mert biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a saját tuti módszere, amit még a nagyapjától vagy apjától hallott, legyen úgy. Tegyük fel az első kérdés úgy, hogy miért kell takarítani a fegyvert, miért kell gondát viselni, így van. Ha van egy nagyon jó könyv, amit én olvastam, talán nem bánja, ha megemlítem a nevét a szerzőnek, a Dr. Falkas Tivadar Balisztika, ott említik meg, hogy egy fegyvert, ha megnézzük, egy gép, egy termodinamikus gép, amit kiszámoltak, hogy egy 40 centis csövű karabély, 6,5-es karabélynak, ha megnézzük, hogy mennyit lő, akkor az élettartama, hadd olvasok, lesek, 2,27-3,3 másodperc. Ennyit működik. És utána kilőttük a csövet. Hát, hogy a lövéseket összeadjuk, hogy mennyi millisekundumok alatt hagyja a lövés a csövet, akkor egy fegyver élettartam, egy olyan gép, amit 3 másodperc, 4 másodpercet terveztek.
Aha.
Csak ugye ez ugye a részletébe fog összeadódni, és hogyha a gép, akkor viszont minden gépet szervizelni kell. Akár autót, motort, esztergagépet, bármit karban kell tartani. És ezért az olajozás ennek egy része, de ha tovább menjünk majd mindjárt a hallgatókkal, mi van akkor, ha nem tartjuk karban, mégis, ha belegondolunk, a régi rossz autók is elpöfögnek valahol a forgalomba, meg elvisznek A-ból B-be, csak nem olyan minőségbe, meg nem olyan biztonsággal, mint a karban tartottak. Tehát inkább így tudnánk párhuzamot vonni a fegyverek, vagy a puskák és ugye a gépek világa között.
Vannak-e sarokpontok, tehát alapok, amit egy fegyver tisztításnál mindenféleképpen és minden körülmények között el kell végezni?
Hát az alapjai most így, ha hallgatják esetleg a vadász hölgyek is, akkor a ruhamosás. Tehát először valamilyen szennyeződést valahogy eltávolítom, ha kell, akár áztatom is, mert behetettem mosóbenzinben nagyon koszos alkatrészt. Ugye öblítésnek mondanám, hogy az oldószert eltávolítom róla, mert ugye az nem jó a fénynek, és a végén pedig ugye megszárítom olajjal, bevonom, mert el kell zárni az oxigéntől. Tehát egyetlen egy titka van ennek, hogy a fémet, ami rozsdásodik, el kell zárni az oxigéntől. És itt már mondtad, hogy alkám, meg hogy jól van az úgy, és hogy én eloszlatnám ezt a tévhitet, hogy az isexben kijött vas ugyanúgy fog rozsdásodni, mint a Wisconsinban kijött vas, vagy a Wyomingban kijött vas, mert ugye ezen a bolygón egyfajta fizikai törvények vannak, ha a vas oxidálódik, akkor rozsdásodik. És én láttam, ha már egy katonai vonal, én láttam alkát, mondják, hogy az nem rozsdásodik, de igen, és én láttam már pirosra rozsdásodott golyószólót Irakba, hogy a helyiek nem tartottak karban, pedig Bagdadban nem sok eső esik azért. és az is meg tudott rozsdálni. Tehát azért ezt kell. Úgyhogy, és még itt a karbantartás kapcsán, fölírtam magamnak ide kis jegyzetbe, hogy szoktuk mondani, hogy ez a szárazolás, üres csettegés, ez eltöri az ütőszeget. Én nem találkoztam még ezzel a problémával, ha voltál te is ugye sorokatona, ott rengeteget volt az a katonák, csak üresen csettingették a karabélyukat, gyakorolták a célzást. Én nem emlékszem, hogy sorokatonák alatt is tört volna el ütőszer, nekem van egy kollégám 13 éve ugyanaz a fegyvere, heti szinten rendszeresen gyakorolva, és nem volt se kakastörés, se ütőszegtörés. Hogyha valakinek volt ilyen, kérem jelezze valahol, mert ez is egy érdekes
dolog. Örülök, hogy ezt felhoztad, mert ugye mindig azt mondják, hogy szárazon nem szabad elsütni a vadászfegyvert. Én a sörétest azt mindig úgy engedem le, hogy elsütöm a fegyvert. Én se találkoztam még azzal, aki azt mondta volna, hogy eltört az ütőszeg.
De lehet, hogy van. Tehát, hogyha volt egy ilyen eset, valami fegyvermester, nem tudom, írjon be a fórumra a Nimrodhoz, vagy valami ilyesmi, hogy tényleg tudjuk, hogy volt ilyen. Van. Tehát beszélünk egy olyan problémáról évek óta, én is itt tanultam. Te is itt tanultam, ugye mindig ezt tanítjuk. Én is mondtam már másnak, de így idővel kezdek kételkedni a dolgokban, mert nem emlékszem rá, hogy történt volna. Mi rengeteget szárazulunk, hát ugye nekünk a kezelés az fontos, és nem nincs ilyen problémánk.
Na, de pucoljunk
tovább,
puskát.
Pucoljunk puskát.
Tehát először is akkor van egy, ezt a mosásos balhét?
De a szennyeződés eltávolítása, ásztatása. Akár ezt eltávolítjuk. Mi lehet ez? Rész lerakódik rajta, ugye a húzagokba, a lövedékből bekerülhet. És kérdezik, miért baj? Hát azért baj, mert hogyha eltömíti a húzagoknak az a kis éles részeit, akkor már nem olyan hatékonysággal fogja a lövedéket megforgatni. Megforgatni ezek valamennyire azért, tehát nem fog keresztbe állni, vagy nem lesz ilyen dolog vele, de idővel ugye ezek az élek, ezek a sarkok tompulnak, és nem lesz olyan hatékony a fegyvercső működése ebből a szempontból, hogy megforgassa a lövedéket, mint amúgy. Ugye ezt el lehet távolítani a csőből, a zászerkezeten lehetnek lőpormaradványok, és miért baj, ha van lőpormaradvány? Mert ugye vannak a lőpormaradvány olyan anyagok, amik vonzák a nedvességet, és ha nedvességtől akarjuk ugye elzárni a fegyverünket, ezért kell azt eltüntetni onnan.
Tehát akkor első menetben egy részkefével mondjuk
igen, most ez szárazon. A részkefével is finoman bánik, mert vannak akik azt mondják, hogy úristen, a részkefe tönkreteszi a csövet.
Nem, tehát abban biztos vagyok, hogy teljes igazságot nem fogunk tudni.
Nem, biztos vagyok.
Hát mindenkinek biztos, úgy, ahogy mondtad, lesz majd ez van, vagy az, vagy
tehát
amaz.
Tehát eltávolítjuk a rezet belőle kefével.
Így van.
És utána, ahogy én szoktam, az, hogy először VD40-nel lefújom, hogy az a tisztító része, azzal le van fújva, és utána megkefészgetem szépen, ahogy azt kell, megtisztítom, használok fogpiszkálót, használok fülpucót, hogy olyan helyeken van a kis kormot eltüntetni belőle, és hogyha ezzel megvagyok, akkor szárazra törlöm, és utána valamilyen fegyverolajjal bevonom vékonyan. Tehát ugye, mit tudom én, ilyen érdekességképpen, hogy nekünk, mondjuk, hogy már egy a katonáknak abban a szempontból könnyebb, mint a vadásznak, nem kell ezt megbeszélni, van egy utasítás, le van írva, mit kell csinálni, és kész. Nem kezdem gondolkozni, hogy kell nekem ezt megtennem, mert minden eszközzel, de tényleg egy késtől kezdve, a kanától kezdve, a repülőig, a tankig, mindenre megvan az, hogy mit kell vele tenni, mikor. Tehát dátumra le van írva, időszakokra, és én ebből vennék át mondjuk, vannak ilyen lövészet előtti karbantartások, meg szemrevételezések, ezt nem lenne baj, ha mondjuk a vadásztársam átvenni, hogy figyeljünk kicsit jobban az eszközeinkre. Nem azt mondom, hogy 3 havonta le kell vinni fegyvermester, az idomszerre mérje be a csőegyenességet, de minden ilyesmit, amit mi csinálunk, hanem az, hogy tényleg ez az évente bizonyos alkalom, akkor előveszem, megnézem, fogalmazunk így, megbabusgatom, mégiscsak egy eszközöm, amit ott viszek magammal, így figyelek rá, ugye meg is szokom egyrészt súlyát, stb. Ugye sokan nem szoktak gyakorolni annyit, mint mondjuk én, és akkor ezeket a, mi úgy hívjuk, hogy technikai kiszolgálásokat, ezeket megcsinálja szépen magának. A vadászok után is ránézik egy kicsit, vagy közben, hogyha van valami olyan dolog, elmegyek a lőtérre. Például egy ilyen érdekes dolog, hogy le van írva minden, a CZ fegyvereknél van egy ilyen, hogy a tríciumos irányzék van a pisztolyon. És olvastam a szokutasítását, ezt talán nem hadititok, hogy elmondom, hogy ha valami úton, módon a tríciumos irányzékból a tríciumot lenyelnénk, ami sugárzóanyag és nem jó az testnek, akkor ígyunk rá sok folyadékat, például sört. nem hiába egy cseh fegyverről beszélünk, úgyhogy a cseh szabályzat, tehát gondolom a fordító egyezményben lefordította, azt javasolják, hogyha tríciumot nyelünk a pisztolyból, nem tudom elképzelni, hogy az irányzékot hogy lehet lenyelni egy pisztolyból, de ha valahogy a testünkbe jutna, akkor a csehek azt javasolják, hogy ígyunk sört.
Hány irányzék hiányzik a pisztolyból?
Egyecsenes sör, olyat nem látom, hogy lejött volna, akármik, hogy még a magyar P63-ról, vagy akármi, nem látni, hogy leesett volna.
Nos, ami még nekem izgatja a fantáziámat, hogy kettő dolog. Mi van akkor, hogyha egy picit olajos marad a cső, vagy ne adj Isten, úgy teszem vissza a fegyverszekrénybe, hogy tussal lefelé van, tehát a megmaradt esetleges pici olaj, a szépen visszacsorog a töltény űrbe. Mekkora problémát okozhat ez a vadászat során?
Én nem találkoztam ezzel a problémával. Vagy azért, mert én nem olajozom agyon a fegyvereimet otthon, meg bent se. Tehát nálunk bent is több száz fegyver van a tusára, tehát úgy vannak fölpakolva, hogy a tusára van rátámasztva. És nincs ilyen probléma. Az igaz, hogy ha mi kimegyünk, egy is egy utasítás, miért igénybe veszük a fegyvereinket, mi azt áttörögetjük. Uh-huh. Tehát, hogyha egy vadász mondjuk esetleg kimegy, beteszi, elmenne vadászatra, zárszerkezetet mondjuk átölli egy rongyal, akkor akármennyi olaj fog bele, vagy nem, tehát nem is kéne olyan vastagon olajozni, hogy ott lecsorogjon. Tehát, hogyha egy vékony filmréteget vonok be, akkor nem tudom el...
Rendben, kezdő vadászról beszélünk, kezdő vadász, vagy aki esetleg
lucskosra olajozott, túltolja, kiveszi az árat, áttörli, úgyis megnézi, ugye. Mikor ugye megnézem a fegyvert, eleve mikor betöltöm a fegyvert vadászatot, benézek a csőbe, így van, nincs benne, itt én szivas darab nem került bele a tokból, egy ág nem került bele, hogy ott a les mellett kivettem, úgyis belenézek, rá szoktunk nézni, hogy egyáltalán mi van vele, ha látom, hogy olajos, akkor töröljem meg. Érdekes kísérlet lenne valahol ezt megnézni, hogy agyonolajozni egy zárszerkezetet, aztán elsütni madzaggal, hogy lássuk, mi van, mert én nem menném azért, de lássuk, mi van, mert jó cikk téma amúgy.
A másik, ami még izgat, hogy normál felhasználó vadász, aki mondjuk, nem is inkább normál, inkább mondjuk kevés,
átlagos.
Még az átlagos alatt is, hogyha lenne, mondjuk egy évbe elő 20 darab golyós lőszert. Mekkora karbantartási igénye van annak a fegyvernek? És most ne katona szemmel nézd, mert ahogy mondtad, egy éltek a puskával.
Igen. Hanem... Én magamnak úgy írtam le ide a jegyzetbe, hogy egy doboz golyós és három doboz sörétes. Azt mondom, hogy az úgy reális, mert mit apró vadazik, vagy gellézik, meg kimegy lőtérre, mit tudom én. Én szerintem az a nagy bajt nem csinál, hogyha nagy idény végén karbantartja egyszer. Tudok olyat is, példát, olyan vadászt, aki egy évben egyszer beviszi egy adott fegyverboltba a fegyverét, ott áttakarítják neki X összegért, és köszöni szépen. Ez is egy véglet, hogy egy évben csak egyszer, de látom ott is, aki három éve nem pucolt már sörétes puskát. Az se jó. Én azt mondom, hogy ez a tavaszi, őszi nagy takarítással, hogyha így átnézi a fegyverét, meg ugye mennyire kimentem vadászni. Mondjuk most esik az eső, kimegyek
más,
vadászni,
az
ugye akkor csak letörlöm a víztől, vagy ha sáros lett, vagy nő agy Isten, csináltam egy olyan fotót, hogy közben uram, bocsá, vér esett, mert erről szól a dolog, akkor azt áttörlöm. A vér nagyon agresszív anyag amúgy, az megmarja még rozsdamentes acélpengéket is, hogyha valaki...
Meg a gumicsizmát, mert nem jön le róla.
Mindent, így van, tehát hogyha olyan lett, akkor áttörlöm. Amúgy meg most, mit tudom én, kiment egy nulla fokos időbe, kilövették vele azt a, vagy bocsánat, meglövették vele azt a sutát, amire rámondták, hogy nőj, már nem éri meg a tavaszt, meglőtte, hazamegy, megtörli a párától, ami rákerült, és igazából nagy baj nem csinál vele a legközelebb februárban a nagy tavaszi takarítással áttörli. Szerintem. Nem látom, tehát nincsenek már olyan, mint olyan nedves lakások, vagy nem fogjuk nedvességet, párát beszívni. Hát ha minden nap a hátámon, és viszi, és jár vele, akkor persze, akkor azért egy gyakrabban kell. Inkább időszakokhoz, meg időjáráshoz tenni. De mondom, ez a tavaszi őszivel szerintem bőven kiszolgál egy átlag alatti, te fogsz átlag alatti vadászt.
Átérhetünk a másik témára, vagy van még, amit szeretnél erről elmondani?
Azt nézem, hogy én így nagyjából így el is mondtunk erről mindent. Én nagyon szeretem például kezdeni, hogy csinálom, nagyon szeretem a csőkeféket. Tehát nekem is, én is kezdő vadászként megvettem szépen a, tudod, a kis zöld dobozka, igen, három pálcika, réz, műanyag, kócenger a végén, ahogy az kell, és most már Magyarországon is tök teljesen könnyen elérhetők a csőkefe, én azt nagyon szeretem, míg a sörétes puskát szoktam úgy, a 12-esemet, hogy öregapám a petroleum lámpát pucolta újságpapírra, hogy abban még volt órom, tehát az jó volt az üvegnek, reklámújságot átolok egy pászol a csövön, és hogy ahogy beszorul, az így jól lehúzza a kormot két oldalra.
Tudod, mit hallottam még egyébként, ezt lehet, hogy megcáfolod vagy sem, hogy ha lövés után női nejlon harisnyát keresztül húznak rajta, az nagyon hatékony.
Az is jól lehet, mert az a bakancsot pucoltunk régen, ugye a suron óta azzal lehetett fényesre pucolni, és az majd a következő témánkhoz kapcsolódik is, hogy miért jó, ha fényes a bakancs. A női harisnyi is jól lehet, mert ha belegondolunk, az is egy ilyen tömör valami szálas anyag, ami az oldalát gyengéden átdolgozza. De lehet, hogy mondjuk egy mikroszálas kendő is most már a mai modern világban, az is jó lehet. Hát az nem tudom, fémszivacs, meg ilyenek azok agresszív anyagok, de ilyen műkendők, vagy ilyen törlőkendők. Sőt, nekem volt olyan már, hogy le kellett adni misszió, vagy egy külszolgat után fegyvert, és én nedves törlőkendővel. Azzal kezdtem el átpucolni az egészet. Sőt, mondtad, hogy meg kell pucolni, vagy meg lehet mosni a fegyvert. Minden fegyvert meg lehet mosni, én is mostam már el csap alatt fogkefével fegyvert, és utána bőven be kell olajozni.
Mi van a farészekkel? Ugye ez mondjuk harcászati szempontból, igen, amire gondolom, igen, ott
műanyag,
nincsen.
Műanyag
van, de mondjuk a klasszikus
farészek. Nekem van egy dupla 16-os, ami felújításra vár, az pont azért van felújításra, mert az agynyaknál már megrepett a fa. Azt úgy, hogy használtam, vettem. Jó sokat kibírt. Vannak tusaolajak, amiket szerintem lehet használni. Attól függ, milyen a felületkezelése. Ha lakkozott, akkor azzal egyértelmű, hogy csak áttörlöm. Ezt nagyon sok olajat nem javaslom egy fára, hogy itt tocsogjon a fegyvertusa az olajba, mert nem tesz jót a fának, ha annyira olajozott. Ha egy normál, amit belegondoltam a 6,5-esemnek a tusára, azt néha tusaolajjal át szoktam kenni, ilyen 2-3 évente, de az is olyan, hogy igazából nem vettem eddig, mert jól ki van szájt, vagy jól van kezelve a fa. Én nekem nem láttam még ilyen problémát, hogy vetemedett volna, vagy akár a duplámon is a farészek, vagy a 12-esemben a farészek nem vetemednek. Mindig le vannak tisztítva a sártól, hótól, vértől, és akkor így rakom.
Tehát
el.
Ott is egy normál odafigyeléssel.
Igen, egy ilyen, mit tudom én, ez a tipikus puha rongyos, nem agresszív oldószeres, amit így szoktak így bőgrékre, meg fémkulacsokra. Hát ez működik itt is. Hát ugye a fa ez egy nagyon jó anyag, míg él. Utána meg gondoskodni kell róla.
Nos, akkor a fegyver karbantartás, illetve tisztítás után térjünk át egy másik fajta kvázi karbantartásra, ami nagyon érdekes téma, nem nagyon szoktunk róla beszélni, a vízhatlanság, vízállóság, és itt most nem a fegyverről, hanem a ruházatról próbálom egy kicsikét értekezni. Senki nem szeret elázni, mert ez egy borzasztó dolog, amikor egy hajtáson állsz, 9-kor elkezdődik, 9:30-kor rádomlik az eső, és délbe jönnek, érted? Mit lehet tennünk, mire kell figyelnünk a ruházatunk kapcsán, hogy teljesen ki tudjuk zárni a esetleges csapadékot?
Hát ez egy nagyon nehéz dolog, az emberek évezredek óta ezzel próbálkoznak, hogy kizárják a vizet. Ez azért is, miért rossz nekünk a víz voltak éppen? Hát nincs az a semmi baj. Az a baj vele, hogy 25-ször gyorsabban hűlünk ki, mint ha csak simán víztelenek vagy száraz levegőn lennénk. Tehát a víz ennyivel gyorsabban vezeti el a hőt, ezért fázunk. És nagyon... Hát igen, ez a más a szemlélet, hogy én amikor elkezdtem vadászni, egy jó cimborámat felhívtam, hogy figyelj, vettem vaxos kabátot, de hát ez mennyire vízálló. És mondja, hát vízálló. De hát mondom, ha kimegy és annyira esik az eső, akkor mi lesz? És mondja, akkor minek mennék ki? Jó, hogy nem kell, mert ugye én megszoktam, hogy az teljesen mindegy, hogy esik vagy fúj, ki kell menni. És ugye nekünk vadászon nem kell mindig kimenni, mert nem parancsol ránk senki, hogy már pedig ez a feladat, hogy ki kell menni. Kivéve a hivatásos vadász, de ugye az most más.
Mert hát ugye van ez, hogy vadászatra van jó idő, meg még jobb idő, tehát igen, ebben igen, nincs benne az eső, meg a csapadék.
Így van. Úgyhogy az a nehéz ebben, hogy ha teljesen vízhatlan burkolat, mint a nálonzsák, vagy műanyag, vagy PVC, vagy gumi, akkor a testpárát, ugye mi valamennyi párát ugye engedünk ki a kis izzadságmirigyeinken, akkor azért lesz az oknén vizes, mert a gumicsizmában tipikus jelenség, a hajtás végére a gumicsizmában a lábfejem, mint a sarkomnál vizes. Nem azért, mert beázom, hogy lyukas a csizma, hanem leizzadtam, meggyalogoltam egy csomót. És ugye ezek a modern anyagok, itt a hallgatók nem látják, de behoztam a mostani esővédőnket, egy jó susogós, jó hangos.
Ez egy katonai.
Ez egy katonai, igen, ez egy, lehet, nem tudom, hogy mennyire fog hallani, hogy ez mennyire. Ez egy jó, nagyon jó Gore-Tex kabát, egy polár pulcsival. Viszont igen, hangos, tehát hajtásban jó lenne, de már lesen nem biztos, hogy az a tipikus mínusz 4 fokos novemberi rekkenő hideg, ahol minden kristály tisztán hallatszik az éjszaka a holdfénybe, annyira nem lenne jó benne üldögélni. Ezért nem hiába alakultak ki már említett vaxos kabát. Ugye az valamennyire vízálló. Voltak éppen egy sűrű szövésű pamutanyag, amit bevontam egy valami vízálló zsír réteggel. És ez azért szokott működni ideig, óráig, mert valami, te nem szigetel el teljesen. A testpár azért tud mozogni, meg hogyha veszünk ilyen mindenféle modern kabátokat, ne felejtsük, hogy az rendszerben dolgozik. Hát én felvettem egy műanyag pólót a műszálos ingem alá, arra felveszem a lélegző vadászkabátomat, ami jó drága volt, és tök jól kitalált egy mérnök valahol Skandináviába, az nem fog együtt működni, mert a műanyag ingem és a műanyag pólóm az a testpárát másképp fogja eldolgozni, mint a Gore-Tex. Tehát akkor veszek már olyan aláöltözést, veszek már olyan polárpulcsit, veszek olyan inget, ami ehhez a rendszerhez igazodik. Tehát hiába veszem fel a Gore-Tex nadrágot, belülöm a gumicsizmába, akkor ott nem fog gumicsizmánál szellőzni a nadrág. Vagy ugye a klasszikus ilyen, hogy ugye bőrt szoktuk még ugye a vadászok hordani, mert az a bőr az természeténél fogva vízálló, és ugyanakkor másképp, tehát akkor én motorozok, és ugye én jobban szeretem motoros ruhába is a bőrt, mint például a kordurát, vagy ezt a műanyagos megoldást, mert másképp szívja fel a nedvességet, másképp vezeti el a hőt. Én amit így tudnék, én a modern ruhákat szeretem, tehát, és én az igazság, hogy láttam már Lodenből is szép modern ruhát. Tehát igen, értem, hogy megvan ez a zöld textilből készült dolog, meg ez a képeslapon, ahogy kinéznek ezek a régi jágerek, az igen, tényleg szép, megvan neki a szépsége, viszont amikor úgy az ember ázik úgy reggel 8-tól délután 2-ig, akkor az úgy rosszul szokott esni, de mivel én úgy szocializáltam, nálam van mindig csereruha a kocsiba. Tehát már volt úgy, hogy hajtásba szétáztunk, és akkor gyorsan még a terítéke elkészült, akkor átvedlettem, és akkor már szárazba álltunk ott a végén, de én azt mondom, ez a gumicsizma, bakancsoknak, arról úgyis majd külön beszélünk még a bakancsok vízhálóságáról. Neoprén gumicsizma az jó dolog, ezek a Gore-Tex lélegző anyagok már mind a skandináv, mind a hagyományos, már meg nem mondom, melyik vadászati kiállításon láttam, Lodenből Gore-Tex-el kombinált, én ránéztél, az a tényleg is tüktik jáger cucc, de amúgy meg ez egy lélegző modern anyag volt, ami meleg is, könnyű is, meg a másik a gyapjú. Tehát én nekem az oknyaim, az aláöltözésem, én a merinói gyapjúr vagyok oda, a kesztyükért. Néztem valamilyen angol bushcraftos figurát, aki azt mondta, hogy ez a wool kit, hogy ez menti meg a napot, mert hogyha az át is ázik, ténylegesen tapasztalatban tudom mondani, hogy a gyapjú vizesen is szigetel. Mint pulóverbe, mint zokniba, ezt tudom javasolni. Nem olcsó sajnos. A gyapjú, az drága cucc, de mikor így azon vagyunk, hogy éppen fázunk, meg ázunk, oda jönne valaki, hogy figyelj, barátom, 15 000 forint, és nem fogsz ázni, tessék, 20, és most legyen meg azonnal, így van. Tehát átértékelődik ez ilyen délutára már, ez az egész dolog.
Nagyon sok terméket árulnak úgy, hogy pluszban adnak hozzá egy kis vaxot. Ezeket hogy kell értelmezni? Szintén egy picit visszakanyarodva a puskára, hogy hányszor kell ezt átvaxolni mondjuk egy mellényt? Vagy mi ennek a menete?
Én a vaxos kabátomat, azt, ahogy most így gondolkozok, hogy mennyit használtam, egy használtam egy olyan jó 2 vagy 3 évet, mire újra vaxoltam. Ezt is videó megosztókon 1000 millió videó látszik. Én, amit eddig csináltam, vaxoltam én már katonai felszerelést is, meg a sátorlapomat levaxoltam, meg van egy ilyen brit parkám, azt is levaxoltam, az csak simán azt a szappanszerű anyaghoz megnézzük, hogy mindegy szappan, azt így végig kimosott ruhán, tehát tisztán nincs rajta sár, nincs rajta levél, semmi ilyesmi, tisztán kimosott ruhán, azt én végig kentem vele, még így láttam rajta, hogy ilyen gyertyaviaszerű van rajta, és próbáltam hajszárítóval, meg próbáltam vasalóval is, nekem a vasaló jobban bejött az, hogy így rávasaltam ezt a...
Ráteszem a vaxra a vasalót.
Igen, nekem van egy vasalom, csak erre használom.
Aha.
Tehát, hogy esetleg vadásztársaim, vagy férjtársaim így a világba akarják az asszony kedélyét bozolni, akkor ne a mindennapos használt vasalóval csinálják ezt meg. Nekem van egy ilyen már használaton kívüli vasalóm, amit erre használok, hogy azt nyugodtan össze lehet vaxolni neki az alját. Meg a vaxnak van egy olyan kis dolga, hogy hát nem biztos, hogy örülnek otthon, ugyanabban a szekrénybe tesszük, mint a többi ruhát, ugye van egy jellegzetes vax, viasz illata neki. Úgyhogy én azzal csináltam a ruháim, ami ilyen vaxos ruha, meg van kettő olyan modern kabátom is, ami lélegző, vízálló, polárpulcsi kell bele, és akkor azt variálom, ha jobb idő van, nincs benne polárpulcsi, lesenőlök van benne, van aláöltözetem is ilyen, és ha így megázok voltak éppen, azt, meg én úgy szocializáltam, hogy azt a 2-3 órát vizesen én kibírom még decemberben is igazából. Nem minden komfortzónája kinek milyen, de így ez a vaxolást, ahogy kopik, azt lehet rajta látni. Meg ugye ez a váll, a váll része, ahol a hátizsák, ott föl tudom esetleg venni, a karok része, azt az angolok is úgy javasolják, hogy ezt kicsit duplábban, vagy erősebben, vagy jobban megvaxolni. Meg ugye van rajtunk egy kabát, ami vaxos, ne felejtsük a nadrágot. Tehát ami a kabátról lecsorog, az a nadrágunk a keresztül kell a gumicsizmába, hogyha rosszul csináljuk. Úgyhogy ezért érdemes vagy egy olyan technikai nadrágot, vagy olyan vadásznadrágot, ami vízálló, vagy mondjuk bőrnadrágot, hogyha hordok, akkor lehet, hogy a térdem sem fog úgy átázni. De a tapasztalat az, hogy voltak éppen akár bakancsnál is, akárhogy vaxoltam, akármit csináltam vele, ha olyan vizesülőn mentem keresztül, az átütött. Tehát a víz az, ugye beszéltük ezt a harisnyával bakancsot pucolni, ugye most már látszik a bakancsunkon, ugye itt látszik, mi látjuk a bakancsunkon, hogy már nem kell boxolni, mert olyan bőrből van, ez egy Gore-Tex bakancs, nagyon jó, viszont a régi azért kell annyira kifényezni, minél fényesebb, akinek bőrbakancs van ott, hogy minél fényesebb, annál jobban taszítja a vizet. És végül is ki kell bírni azt, mennyit megy leszünk bakancsba, 2-4 órát körülbelül, még bakancsolunk esetleg vízben, vagy túrázgatunk, tehát arra pont elég ez a cipőboxolás, fogalmazunk. Ez a klasszikus valamilyen, ugye a bőr az egy jó anyag, annak megtanultuk, fagyjuk el, hogy vízhatlan maradjon. És ezzel lehet vízhatlanítani szépen. Aztán a vízhatlanság, én följöttem magamnak még a fegyver vízhatlanságát, meg a felszési tárgyak vízhatlanságát, nem tudom,
hogy... Mindenféleképpen beszéljünk róla, de hogyha már rátértél a bakancsokra, akkor ugye próbáljuk meg kiemelni a hivatásodból adódóan, hogy mi a különbség egy katonai, meg mondjuk egy vadászbakancs között. Meg a funkciója is más.
Azt esetleg bozolhatjuk a hallgatókat egy másik podcastban arról, hogy a bakancsú gumicsizmák kapcsán?
Mindenféleképpen. És akkor majd... Csak belekezdtél a bakancsba,
azért oda belekezdtem,
akkor tegyük át egy másikba.
Tegyük át a másikba, és akkor nem kell olyan sok.
Jó, akkor viszont a felszerelési tárgyakat
említettem. A felszerelési tárgyak, a vadász hátizsákunk. Én úgy oldottam meg ezt, hogy egy nagyon sokáig egy klasszikus, ez a német kisgömböc, kívül két zseb vadász hátizsákkal vadásztani, ezt úgy oldottam meg, hogy benne hagytam a vérzsákot, mert az vízálló. És hiába ázott át a vászon kívülről, belseje az mindig tiszta maradt. Ez főleg fácán meg nyúlhajtásokon jött jól. A lesen meg üldögélve az úgyis ott van bent egy fedett részen, vagy egy poncsot rátakarítom, amiben üldögélek, az így nem marad meg. A fegyvert már ugye említettük az előbb, hogy a víztől el kell zárni. Egy ilyen érdekesség, valahol olvastam, hogy a Navy SEAL az amerikai tengerészetnek a különleges ereje, mikor elkezdték ezt először megalakultak, akkor állítólag ezeket az ezüstszínű ilyen esőpuska revolvereket használták, ezeket a stainless steel revolvereket, hogy a sós víz, hogy az elég korozív anyag, hogy azokkal próbálkoztak még az elején, hogy akkor hogy lesz. Meg most, ha megnézzük a modern, ez a Creacoat, ugye ez a kerámia bevonat, ez úgy néz ki, hogy ez elég jól működik mindenféle téren. Én már láttam klasszikus vadászfegyveren is olyan színben, és szinte teljesen beilleszthető egy klasszikus forgótolózáros Mauser rendszerű puskához. Hát nem ilyen divatos sivatagi homok, mert minden ilyen sivatagi homok színű, hanem rendesen, mint ilyen sötét, szürke, fekete, barna színben ezeket lehet puskára applikálni, megcsinálják, és szerintem ez egész sokat számít arra, hogy ne menjen tönkre, vagy ne korodáljon úgy a fény a fegyveren. Ugye a bőrről beszéltünk, én egy 20 éve nyereg ápoló, mélyviaszos vaxot használok, minden, a motoros ruhától kezdve a fegyverszíjig, bakancsokra nekem van egy Most mondunk márka neveket, ezt nem mondtuk el.
Nyugodtan.
Minket senki nem fizetve, nem tudom, tehát nem vagyunk elkötelezve semmi, csak ugye én ezekkel a márkákkal, amiket mondok, ezekkel találkozok, vagy azt tetszett, vagy nekem az lett jó. Ugye mit tudja nekem a bakancs, ez egy Watzmann bakancs, ez a klasszikus Geuser varrott bakancs, én arra is ezt a méviaszos valamit, ez egy bőr bakancs, azt használom, és az nagyon jó. Meg amit már említettünk, ugye a merinói gyapjú, azt teljesen mindig kigyártja, az egy merinói gyapjú, az egy jó dolog. Úgyhogy ez így a felszési tárgyakról ennyit, így a fegyvert azt megbeszéltük, hogy mégis is olaj el kell zárni, és akkor az úgy rendben lesz. Optikák meg, azt meg ugye azt érdemes megvenni, akármilyen drága is egy optika ápoló készlet, vagy a lenszpennek, meg ilyesmik, azt érdemes megvenni, mert meghálálja. Azért gondoljunk bele, hogy egy több százezer, néha milliós forintos optikával is dolgozunk, és akkor ezen vacilálunk, hogy 12 vagy 21 ezer forint az ápolója. Hát könyörgöm, arányába ahhoz az optikához, hát az a szemem, azzal látok. Azzal keresem, akár keresőtávcsőről, akár egy fegyvertávcsőt, céltávcsőről beszélünk, azért azok már olyan áron vannak, hogy és ők meghálálják, ha gondoskodunk és karban tartjuk őket.
Azt hiszem, nagyon sok hasznos információval lettünk gazdagabbak, de viszont nem mindennel, de folytatjuk egy másik podcastben. Nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm szépen a meghívást, és elmondhattam mindezt.